Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és tudom, hogy rövid az idő, vagy legalábbis véges, és akkor ez azt jelenti, hogy próbálom intenzíven mondani. Az alapidentitás, ami valóban meghatározza engem, az az, hogy katolikus pap vagyok, de most nem ebben a szerepemben vagyok itt, hanem a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének vagyok az egyik tanára, és most ebből a szerepből szeretnék hozzátok szólni előadói minőségemben, azért, hogy tudjátok, hogy most ki is beszél, meg milyen alapon mondja azt, amit mond. És valóban ez lenne a nagy témánk, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki tud az élet tapasztalataiból tanulni, más valaki pedig nem. Ismeritek talán a mondást, ami így szól, hogy a buta ember... Igen, így van. Te gyorsan leegyszerűsítetted a kérdést. Ne vacakoljunk azzal, amit már tudunk. Tehát a történetet akkor nem mondom végig, de úgy szól, hogy azt gondoljuk, hogy az okos ember tanul a más kárán, a buta ember pedig a sajátján. Ennél reálisabb az, hogy az okos ember képes a saját kárán tanulni, és a buta pedig semmiből nem tanul. És akkor ez a kérdés, hogy hogyan tudnánk tanulni a saját élet tapasztalatainkból, és nem egyszerűen csak tanulni, beleértve azt, hogy a tapasztalataink pozitívak és negatívak egyaránt, hanem hogyan tudnánk tulajdonképpen életbölcsességre jutni. És akit először szeretnék idehozni, egy David Kolb nevű kutató, aki nagyon izgalmasan, eredeti módon és nagyon használhatóan és igazolt formában egy modellt alkotott, és ez a modell tulajdonképpen így nevezhető a tapasztalati tanulás köre. Mert őt is ez a kérdés izgatta. Miért van az, hogy valakinek van bőven élettapasztalata, és mintha az életébe ez nem csöpögne le, nem eresztene gyökeret, minthogyha ebből ő nem tanulna. Mások pedig lehet, hogy egy kis faluban élik le az életüket, és életbölcsességre jutnak. De hogy van akkor ez? Min múlik? És a következőt fedezte föl, hogy tulajdonképpen a tapasztalatainkból való tanulás az egy folyamat, mégpedig egy olyan folyamat, amelyet négy lépés jellemez. Már is mondom. Az első lépést így nevezte a fölfedezés, az elemi érzékszerveken keresztül jövő tapasztalás, az élményszerű befogadás. Rögtön mondanék egy történetet, nem akárkiről, Edison, mégpedig Edison 1914-ben, tehát az már most több mint 100 évvel ezelőtt, egy késő esti órában állt a kutató laboratóriuma előtt, ott, ahol a kísérletek és ahol a mindenféle új felfedezések születtek, és nézte a munkatársaival együtt azt, ahogyan az ízzé porrá ég. Minden lángolt, és minden néhány óra alatt megsemmisült. És ő a felfedező, a kutató, a kísérletező elme, két megjegyzése volt a történésekkel kapcsolatban. Az egyik, odaszólt egy kedves munkatársának, nehogy ezt félreértsd, de odaszólt, és azt mondja, kérlek szépen, szaladj már el anyámért. Mondd meg neki, jöjjön hamar ide, mert ilyet még egyszer nem lát. És aztán hajnalba, ki aludt, ki nem, minden esetre megint ott álltak, nézték, hogy egyáltalán mi maradt meg az egész élet műből. Gyakorlatilag semmi nem maradt meg. És volt, aki egyszerűen csak bambán nézett előre, a másik ember a társának a vállán sírt, a harmadik csak ott állt, és azt mondja Edison, gyertek ide, légy szíves, jöjjetek közel, mert szeretnék nektek valamit mondani. És az emberek oda mentek, mit mond? Figyeljetek csak, tegnap éjszaka életünk egyik legnagyobb szerencséje ért minket. Azt hitték, hogy megbolondult. Ugye van úgy, hogy valami hatalmas tragédia elveszi az ember épeszét, és a következőképp folytatta. Tegnap éjjel ugyanis az összes tévedésünk oda lett. Nem maradt egy se. És a történeti hűséghez hozzátartozik. Egy hónap múlva kész volt a világ első fonográfia. Valaki, aki egy eredeti látásmóddal képes befogadni élményeket, átélni, valamit megtapasztalni, és azt nagyon eredeti módon teszi, mert engedi, hogy hasson ő rá. Talán tudjátok, egyszer mondják neki, hogy hát mit szól tulajdonképpen visszanézve ahhoz, hogy nem tudom hány, több mint 500 kísérletet folytatott, hogy hogyan lehetne a villanykörtét megalkotni, mi lenne abban az a szál, ami képes tényleg hosszú ideig kitartóan világítani. Lehet, ezt jobban is tudjátok, sőt biztos jobban tudjátok, mint én. És akkor a kérdés így szólt, hogy bírt ezt a rengeteg kudarcot, hogy sok száz és kudarc és kudarc és kudarc. És azt mondta, kudarc? De hogy kudarc? Én egészen pontosan tudom, hogy 500 valahány féleképpen hogyan nem lehet villanykörtét előállítani. Ezek nem kudarcok, hanem nagyon fontos tények és tapasztalatok, és mind az én birtokomban vannak. Az első a felfedezés. Nem tudom, hogy ebből a szempontból ti, főleg látom életkorban különbözőek vagytok, de mondjuk a fiatal társaim szemébe nézek, hogy ti mennyire vagytok a modern kor gyermeke. Mert talán azért nézhetjük azt, hogy a kultúránkat megfigyeljük, hogy mondjuk amikor 60-as, 70-es években jártunk, akkor volt egy hatalmas nagy fölbuzdulása, föllángolása annak, hogy élményekben megélni az életet. Tapasztalatok, élmények, érzések, rock and roll feeling. Hát aztán ezek az idők elmúltak, és akkor már nem valahogyan élményről élményre akartuk élni az életet, fölfedezni, hanem azt mondtuk, de jó, hogy most már elérhető a fényképezőgép. És már most nem megéltünk, hanem megörökítettünk. És ettől kezdve mindenkinek a nyakában ott lóg a fényképezőgép, de már most az sem kell, de akkor még ez így volt. És amikor elmentél fölfedezni egy idegen országot, egy másik várost, akkor örökítettél. Bizonyos szempontból az élvény kárára, mert már azon gondolkodtál, hogy a képen ez hogy fog kinézni. Nem pedig azon, hogy átadom magam az élménynek, aztán majd beszámolok róla. És aztán eljött a ti világotok. Itt pedig már most nem megélünk elsősorban, nem megörökítünk, hanem mi történik? Megosztunk. Megosztunk. És hogyha nézzük onnan, ahogy elindul, megélni, egy korszaknak a nagy, fontos világa, megörökíteni, megosztani. Kedves ismerőseim álltak, egy föllépés előtt voltak, be volt még a függöny húzva, még fél homály volt, éppen fölkonferálták őket, négy fiatal nő. És az ügyelő azt mondja, hogy nagyon érdekes látvány volt, mert a fél homályban azt lehetett látni, hogy mind a négyen, föllépés előtt egy perccel ott a fél homályban, tehát négy ilyen világító valamit lehetett látni, és nem egyszer az történik, hogy az élménynek, a befogadásnak, a tapasztalatnak a rovására már megosztunk, anélkül, hogy megélnénk. Nem megéljük, az átjár bennünket, parancsolj, még van hely, nyugodtan, jöjj, menj, ketten vagytok, ez szuper. És tényleg, gyertek. Tehát az első, hogy akkor tud az élet tapasztalat, aztán az élet bölcsesség irányába bennünk formálódni és növekedni, ha akármilyen furcsán is hangzik, azt az időt, bizonyos szempontból azt a lelassulást, ami a tapasztalathoz kell, az élmény átéléséhez szükséges, ezt megengedjük magunknak. Ma egy nagyon-nagyon-nagyon külön kérdés az, hogyha a virtuális világban nagyon sok időt töltünk, akkor tulajdonképpen egy gyorsabb világban vagyunk, mint az emberi kapcsolatok világa. Az emberi kapcsolatok világa lassú. Ahhoz képest, hogy tik-tik-tik-tik-tik, ehhez képest nagyon-nagyon-nagyon lassú. Ezért nem egyszer ahhoz, hogy valódi eredeti élet tapasztalataink legyenek ma már, le kell lassulnunk. Az emberi kapcsolatok sebességére. Arra, hogy nézlek téged, és te visszanézel, és akkor látok valamit az arcodon, ez hatást kelt bennem, akkor reagálok, ez nem gyors. Mondok valamit, te azt mondod, nem úgy van, Feri, akkor én megint próbálkozom, azt mondod, még rosszabb. És akkor szép lassan telik, múlik az idő, de közben most tapasztalunk, most élünk át valamit. Ja, nem akarom hosszabban, hogy sok minden legyen idő. Egy, élmények, tapasztalás, fölfedezés. És ide még valamit nagyon tennék, azt, amit a lélektan így hív, ami ennek talán a legnagyobb kerékkötője, ez a tanult tehetetlenség. hogy már bele se fogunk abba, hogy új élményeink, tapasztalataink legyenek, mert azt mondjuk a fölösleges, értelmetlen, ugyan minek. Ez az első, tapasztalás, fölfedezés. Megvan a tapasztalás és a fölfedezés, jön a második lépés, ez a gondolkodás. De nem akármilyen gondolkodás. De Bono, aki a gondolkozás kutatásnak a nagy atya mestere, azt mondja, hogy hatféleképpen tudunk gondolkozni. Egy, képesek vagyunk úgy, mint a matematikus. Tények, adatok, számok. Osztunk, szorzunk, kivonunk. Négyzetre emelünk. Képesek vagyunk értékeket fölfedező módon gondolkozni. Azt nézni, hogy mi ebben a jó, mi ebben a kincs, mi ebben az érték, mi ebben az élet. Há, hogyan értékes ez? Valami, van egy kudarcunk például, és tudok róla úgy gondolkodni, hogy mi az, amit ez a kudarc nekem megtanít. Ez egy másfajta gondolkozás, mert itt az értéket, a kincset fedezem föl. Képes vagyok a nehézségeket számon tartó, számba vevő, fölismerő, elemző módon gondolkodni. Várható nehézségek, ellenállás és a többi. Képesek vagyunk az érzéseinkhez kapcsolódóan, gyere csak, parancsolj, de sok tollad van. Ilyen izgalmas, a nő sok tollal. Képesek vagyunk az érzéseinkhez, az érzelmeinkhez kapcsolódóan gondolkozni. Ez tulajdonképpen nagyon pillanatnyi gondolatokat szül bennünk. Aztán képesek vagyunk a hosszabb távú gondolkozásra, erre azt mondják, hogy lényeglátó összefüggéseket, a rendszert fölismerő és abban tájékozódó gondolkozásra, ahol folyamatok vannak, és képesek vagyunk gondolkodni és megérteni folyamatszerűen, teljesen más jelentést adva eseményeknek. Az édesanya ment a segítőhöz. Azt mondja, rettenetes, van három serdülő gyerekem. Gyorsan jöttek egymás után, de most ez katasztrófa. Az az élményem, hogy hivatalból tekintenek ellenségnek. Otthon az élet elviselhetetlen lesz. És lett. És szerintem ez már így is marad. És ránézett a segítőre, aki kedvesen megtámaszkodott, azt mondja, ó, kedves édesanyja. Vissza tud maga emlékezni arra, hogy amikor áldott állapotban volt. Nagy pocakkal, 8.-9. hónap, na, rugdosott? Az anya óvatlanul csillogott a szem, hogy ne rugdosott volna? Rugdosott, mert mondtam is az uramnak, gyere, fogd meg, nézd meg, Maradona lesz. És akkor ránéz továbbra is a segítő, azt mondja, ó, hát kedves édesanya, most is csak ez történik. Különbség az, akkor belülről, most kívülről, de tudja, az ok is ugyanaz. Szűk a hely. Tehát nem azért rugdos, mert azt mondja, anyám, most már nem szeretlek annyira, mint mikor 5. hónapban voltam, hanem már kicsi van, vagy kicsi itt az élettér. Meg kell már születnem. A serdülővel is ugyanígy van. Ki kell nőni a családi fészket? Ki kell nőni? Hát ha nem lépi át a küszöböt, akkor hogy lesz? Ott rakad a szüleinél. Akkor a szülők foghatják a fejüket, hogy mi lett a gyerekünkből. Túl jó gyerek, és otthon maradt. Muszáj, hogy kicsit rugdosson. Azért rugdos, mert érzelmileg el kell távolítani a magát a szüleitől. Érzelmileg. Te nem is elég csak azt mondja, hogy édesapám, most elmegyek. Há, de hogy? Ezt én nem maradok itt egy ilyen apa mellett, úgy könnyebb. De most akkor látunk egy jelenséget, hogy pibasz a serdülő. Hát ha ezt látjuk, akkor és csak így, pillanatnyi, nem tudjuk helyesen értelmezni azt, ami lejátszódik. Ha nem látunk rendszerben, folyamatban, összefüggésben, lényeget látóan. Ez egy külön gondolkozásmód. Hatodik formája a gondolkozásnak a kreatív gondolkozás. Rögtön ösztönözlek titeket egy kis kreativitásra. Van egy kosár. Kosárban van 5 alma. 5 embernek kell adni egy-egy almát úgy, hogy a kosárban is maradjon egy.
Az egyik volt a konferencia.
Szuper, jaj, hát igen, az egyetem, kérem, hát, nem véletlen. Tehát úgy van ez, hogy négy embernek adok almát, és az ötödiknek a kosárral együtt adom oda. Na ez egy kreatív gondolkozás. Vagy például két ember sakkozik, hét partit játszanak, az egyik négy partit nyer, a másik ötöt, és nincs döntetlen. Hogy lehet? Úgy van, nem egymással játszanak. Ha, ez egy egész másfajta gondolkozás volt. Tehát akkor a második lépésünk az, hogy nem kizárólag például az érzésekhez kapcsolódó gondolkozásmódban vagyunk járatosak. Mindig azt mondjuk, ó, most ezt éltem meg, ó, most ebből ezt gondolom, ó, most nem vagyok neked fontos, mert éppen nem érsz rá. Jaj, de jó, hogy fontos vagyok neked, mert rám értél. Ha folyamatában látom, akkor azt mondom, tudom, hogy fontos vagyok neked, csak néha ráérsz, és néha nem. Egy egész más gondolatra jutok. Egy izgalmas kutatási eredmény így szól. Arra voltak kíváncsiak, hogy amikor a gondolkozásunkban hibázunk, és téves következtetésekre jutunk az életünkkel összefüggésben, akkor vannak-e a hibás gondolkozásnak közös jegyei? 3. 1. Szűklátókörűség. 2. Rövidtávú gondolkozás. 3. Énközpontuság. A gondolkozási hibát szűklátókörűség, rövidtávú gondolkozás, énközpontuság egyaránt jellemzi. Egy nagyon neves lélektani szakember az Egyesült Államokban ment haza a munkából, és egyszer csak annyira elgondolkozott valami tudományos témán, hogy valahogy bement egy sikátorba, és arra lett figyelmes, hogy ott áll 3-4 tagba szakadt ember pisztollyal, szóval ide a pénzt, a másiknál kés. Eltelt néhány másodperc, és a következőt mondta. Ne haragudjon, meg tudnám mondani, mennyi az idő? És erre elkezdődött egy párbeszéd. Ha megvan maga bolondulva, most raboljuk ki. Mit érdekli magát, hogy mennyi az idő? És akkor ő elmondta, hogy az alatt a néhány másodperc alatt mi fordult meg a fejében. Azt tudja, az történt, hogy én fölmértem a helyzetet, hogy maguk valószínűleg, ha én odaadom a pénzem, akkor is megkéselnek vagy lelőnek, és akkor arra jutottam, hogy kipillantottam, hogy talán ha túlélem ezt, akkor ki tudok-e menni az utcára, ahol forgalom van. Sőt, miután pszichiáter vagyok, azon is elkezdtem gondolkozni, hogy melyik kórház az ügyeletes, és hogy mennyi esélyem van, hogy műtőbe kerüljek, ez körülbelül hány percbe telik, ha maguk itt engem lemészárolnak, és egyébként pedig mindez azért volt nekem fontos, mert a feleségemhez sietek haza, aki megígértette velem, hogy ma együtt elmegyünk színházba. És arra gondoltam, hogy ha hamar megkapja a jelentést onnan az intenzívről, akkor fogja tudni, hogy egyedül kell mennie. És hogy elmondta ezeknek a marcom embereknek ez a teljesen váratlan fordulat, elengedték őt. Na ez egy ős eredeti élmény és tapasztalás. Igen ám, de ő egy professzor volt, aki nem azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ez egy jó sztori. És egy jó sztori arra való, hogy egy baláti társaságban este 9 körül egy pohár vörösbor mellett elmondjuk. De nem, ő azt mondta, na, tulajdonképpen vannak-e tudományos kutatások arra nézve, hogy egy nehéz élethelyzetben fordulatot tudunk hozni egy váratlan eseménnyel? Van erről kutatás? Kiderült, hogy nincs. Ezért elkezdte kutatni azt, hogy hogyan tudunk lehetetlenül nehéz élethelyzetekben valamilyen váratlan fordulat révén olyan utakat nyitni, ami a megoldás felé vezet. És ebből a lélektanban lett egy nagyon-nagyon izgalmas rész és terület. Ehhez kapcsolódóan elmondanék egy történetet, hogy a jelenség megvolt, csak a tudományos igényű kutatása nem, és a több annál, hogy megéltem valamit, hogy itt egy elemző módon átgondolta, hogy ez mi is tulajdonképpen. Tirol hercegnője támadta az egyik karintiai várat. Elhúzódott az ostrom, hetek és hónapok teltek el, és természetesen a támadók és a védők is egyre inkább kifáradtak, kimerültek, de olyannyira, hogy a vár védői tulajdonképpen az utolsó tartalékaiknál tartottak már. A vár támadói Tirol hercegnőjével együtt végül is egy idő után már arra játszottak, hogy kiéheztessék, kiszomjaztassák a várvédőit. Az utolsó pillanatban a várvédő kapitány a következő utasítást adta. Hozzák ide az utolsó ökröt, ami még megmaradt, belezzék ki, és a bőrébe rakják bele az utolsó két zsák árpát. Varják vissza, és dobják oda a támadóknak. És kidobták az ökröt, kidurrant ki az árpa, és a támadók a következő gondolatra jutottak. Hát ha ezeknek még ennyi tartalékuk van, hogy itt ökröket meg árpát dobálnak, ezért aztán föladták a vár ostromlását. És a várvédői megmentették a várat. A második rész tehát. Megvan az élmény, a felfedezés, a kísérletezés, a kutatás, aztán jön a gondolkozás, de nem pusztán csak az a gondolkozás, ami felszínesen gondol, érzéshez kapcsolódóan gondol, vagy egyszerűen csak a nehézségeket fölfedező és listázó módon gondol, hanem ebben benne van a rendszert, a lényeget, a kreativitást előhozó gondolkozás, az elemző gondolkozás. Ebből aztán olyan gondolatok származnak, amelyek már valódi, fontos lépést teremtenek meg ahhoz, hogy a tapasztalatból életbölcsesség lehessen. Olyan megdöbbentő számomra önismereti csoportokat vezetek már elég régóta. És manapság egyre többen jönnek már azzal az élettapasztalattal, hogy fiatalkoromat Afrikában éltem, aztán mikor gimnazista voltam, amikor szülőm elmentünk az Egyesült Államokba, aztán 3 évet tanultam az USA-ban, és a 2 évet meg Indonéziában dolgoztam valahol. És a naivitásom az volt, hogy hát ezt az élettapasztalatot, amit hordoz, hát meséljen nekünk éveket. És kiderült, hogy nem így van. Mert ő semmi más nem tett, mint hogy élmény, és élmény, és élmény, és élmény, de soha nem ült le, nem gondolta át, rendszer szerint folyamatokban, lényeglátóan, összefüggéseket, majd következtetéseket levonva, semmelyik élettapasztalatát nem gondolta így át, hanem csak úgy, egyik élményből, a másik élményből, a másik. Így nincsen fejlődés. Harmadik lépés, tehát az első, felfedezés, kísérletezés, tapasztalás, második, gondolkozás, de annak egy nagyon sajátos minősége. Harmadik lépés, mit gondoltok, mi ez? Jó, izgalmas, elhangzott a cselekvés és változtatás. Ez az a pont, amit általában nem szoktunk megnevezni. Mert a cselekvés a negyedik. Összegzés az talán a másodikhoz. Megölcsöl az ujjam. Azaz. Gratulálok, mert onnan hallottam. Te voltál? Döntés. A döntés. Fölfedezés, kísérletezés, gondolkozás, de annak egy sajátos minősége, döntés. A döntés általában nem tudatosul bennünk, hogy a folyamatban van egy pont, ahol döntünk, vagy ahol már nagyon érdemes dönteni, vagy ahol, ha nem döntünk, akkor a folyamat másképpen megy végig. Ha tulajdonképpen nem hozunk döntést, csak úgy hagyjuk, hogy ez úgy menjen tovább, ami tapasztalati életünk és világunk, és nincsen döntés, ennek negatív következményei lehetnek. Hadd hozzak egy példát. Például a szenvedélybeteg emberek esetében, alkoholbetegeknél. Nagyon gyakran egy alkoholbeteg a következőt mondja, kérem szépen, bármikor leteszem a poharat. Bármikor. Amikor csak gondolom. Tehát először iszok. aztán leteszem. Bármikor leteszem. Arra hivatkozik, hogy van itt akaraterő bőven. Ezért nem kell döntést hozni. Valójában fordítva van. A szenvedélybeteg ember akkor tudna az élet tapasztalatai révén, hogy kezd szétmenni, tönkremenni minden benne meg körülötte, hogyha beismerné, hogy az akaratereje gyenge, és ezért döntést kell hoznia. És nem egyszer, hogy szenvedélybeteg emberekkel beszélgetek, tulajdonképpen ezt a kérdést nem hagyhatjuk ki. Szembesítenünk szükséges egy szenvedélybeteg embert arról, vagy azzal, hogy hozott-e döntést, vagy nem hozott döntést. Mert valaki, elmondok erről egy történetet, hogy van-e döntés, vagy nincsen döntés, ez mit jelent az élet tapasztalat és bölcsesség szempontjából. Vasúti pályaudvar, két ember áll, és várja, hogy megjöjjön a vonat. Az egyikük egy 60 év körüli hölgy várja a férjét. A másik egy 27 év körüli fiatal ember várja a szerelmét. Na most, 60 év körüli hölgynek a férje először megérkezik, odalép hozzá, leteszi a két bőröndöt a kezéből, átöleli a feleségét, megpuszilja jobbról, balról, picit hátralép, azt mondja, ha írmuskám, hiányoztál. Az írmus ránéz, kicsit párás lesz a szeme, de eső, hosszú volt a hétvége. Valahogy annyira szép ez a jelenet ennek a fiatal embernek, hogy belekotyog. És ezt ne haragudjanak, hogy beleszólok ide. Az lenne a kérdés, hogy maguk mióta házasok vannak együtt. És akkor az idősebb férfit nem zavarja a kérdés, kiúzza magát, azt mondja, hogy fiatal ember, képzelj el, jövőre lesz 30 éve. Fiatal ember azt mondja, ahaj, hát de remélem én is, hogy az én drágámmal, aki mindjárt megjön a vonattal, hogy mi is így leszünk 30 év múlva. Na erre elkomorodik az idősebb úr, ránéz, komolyan azt mondja, na fiatal ember, ezt maga ne remélje. Ez dönts el. Hogy milyen izgalmas ez. Valami értéket látunk, ami aztán gazdagíthatja az életünket, és azt, hogy ó, de szeretném, úgy vágyok rá, milyen jó lenne, ezt óhajtom, ezt remélem, ezt hiszek benne, hogy ez jó lehet. Hoztál döntést? A döntésnek nagy jelentősége van. Bizonyos folyamatok döntés nélkül egyszerűen nem haladnak tovább, vagy nem abba az irányba haladnak, ahol igazán aztán hosszú távú növekedés lehetségessé válik. Tehát a harmadik lépés, fölfedezés, kísérletezés, második lépés, gondolkozás annak a minősége. Harmadik lépés, döntés. És a döntésből jön az, amit mondtatok nagyon tisztán, hogy cselekvés. Cselekvés. Te hiába döntöm el december 31-én két virsli között, hogy ez lesz az utolsó két virslim ebben az évben, mostantól kezdve csak növényeket pusztítok. De hiába hozok egy ilyen döntést, ha nem csinálom. Pakolom be ösztönösen a szatyorba a virslit. Tehát a cselekvés, mikor a gazdasági világválság kitört, és aztán annak nyomán újabb és újabb válságokról kezdtek el beszélni, akkor Csepeli Györgyék készítettek egy kutatást, mert arra voltak kíváncsiak, hogy a gazdasági világválság hatására mi hogyan változtunk meg, a bizalmunk szempontjából mi történt velünk, és a bizalom szempontjából való változás milyen következményekkel jár. Felnőtt magyar lakosság, 2010-15, most. Döbbenetes adatok jöttek elő. Az derült ki, hogy három csoportba vagyunk oszthatók. Első csoport több mint 60% passzív szenvedők. Történik valami körülöttünk, vagy akár bennünk, és tulajdonképpen egy passzív, tanult tehetetlenséggel átszőtt belső világgal egyszerűen széttárjuk a karunkat, és azt mondjuk, ami a kulcsa annak, hogy valaki ne cselekedjen magáért, hogy külső okoknak vagyunk 100%-ig kitéve, olyan külső okoknak, amelyekre egyáltalán nem vagyunk hatással. És a harmadik, hogy bármit is csinálnék, akkor se változna ez meg, mert ez már mindig így van. És így is lesz. Ez a három, több mint 60%. 20% körül volt a magyar felnőtt lakosságban a lázadók aránya. Akiben van annyi én erő, hogy azt mondja, ebből nekem elegem van, ezt így nem tovább, ezt másképpen. És éppen csak egy picit több mint 15% volt azoknak az aránya, akiket így lehetett megnevezni, hogy az aktív, szabad cselekvők. Akik egy nehéz élet szakaszra, külső körülményekre aktív, kreatív módon képesek reagálni. Hű. Tehát a cselekvésnek a jelentősége te fölmérhetetlen. És akkor, hogyha van cselekvés, akkor létrejön a tapasztalati tanulás köre. Mert akkor van fölfedezés, kutatás, kísérletezés, van gondolkozás, van döntés, van cselekvés, és a cselekvésből mi származik? Újabb élmények, újabb tapasztalatok, és a kör tovább tud menni. Tehát David Kolb a következőt mondta, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a tapasztalati tanulás folyamata ezzel a négy lépéssel elég jól leírható, hanem arról is, hogy ez annyira jellemző négy emberi tevékenység, vagy jellemző, hogy tulajdonképpen szinte karaktereket is fejez, vagy jelent. Tehát azt mondja, vannak igazi fölfedező típusok, akik elsődlegesen a világban ezzel az élményszerző, fölfedező létezésmódjukkal vannak jelen. Vannak igazi gondolkodók, leülnek és gondolkodnak, még egyszer is. És aztán vannak a döntéshozók. Tehát például jó vezetőből az lesz, aki döntéshozó típus. Mert a vezetés állandó döntés, döntések sorozata. Hát egy olyan valaki, aki mondjuk zseniális kutató és tudós, a gondolat világában hihetetlenül otthon van, fantasztikus életmű, és politikusként megbukik. Mert az egy másik dolog. A döntések sorozatát kell hozni. Dönteni és dönteni és dönteni és dönteni. A harmadik típus ezek a döntéshozók, és a negyedik a cselekvők. Cselekszik, csinálja, csinálja, szinte meg se éli, hanem megosztja, megosztja, csinálja. Mi segíti a tapasztalati tanulás folyamatát, körét vagy spirálját? Az, hogyha egy, fölfedezzük, hogy mi az erősségünk. Mert ha felfedeztük, hogy mi az erősségünk, oda mindig vissza lehet térni. Annak lehet örülni. Az bennünket segít a stabilitásunkban. Ott akkor mindig meg tudunk nyugodni, meg tudunk pihenni, ott aztán jó érzésekhez tudunk jutni. Nagyszerű, föltöltődünk. De hogyha szeretnénk az élet tapasztalatainkból az élet bölcsesség felé haladni, akkor érdemes második lépésben föltárnunk azt, hogy mi a gyenge pontunk. És itt Carl Gustav Jungnak a nagy bölcsességét kellene mondanom, aki azt mondja, hogy ma inkább egy olyan világban élünk, és ez talán egyre inkább így van, hogy az az ember tűnik életképesnek, aki nagyon specializálódik. Mert hogyha minden azon múlik, hogy el tudom-e adni, akkor én leszek a szemhéj festék készítő szakemberek közül az a valaki, aki speciálisan zsírosbőrű szemhéjre tud olyan festéket készíteni, ami a zsírosbőrön egy nagyon sajátos kémiai folyamatot képes előidézni, ami egyszerre zsírtalanít, és közben... És ha csak te tudod ezt, akkor mindenki tőled vesz. Tehát ha ma egy olyan kultúrában élünk, ahol úgy tűnik, hogy minél inkább specialistának kell lenni ahhoz, hogy akkor mi legyünk a piacon élen, és egy ilyen világban kevésbé van elől az, ami az élettapasztalat szempontjából pedig döntő, hogy a gyönge részeinket érdemes erősíteni. Mert a népi bölcsesség is azt mondja, minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszem. Ezért hiába vagyunk hihetetlenül erősek három ponton is. Ha a negyedik ponton a tapasztalati tanulás folyamata elakad, és elakad, és elakad. Hiába erősítjük meg még jobban azt a három pontot, ha a folyamat elakad. Tehát az első, örülünk az erősségünknek, benne vagyunk. Második, fölismerjük a gyengeinket, harmadik lépés, nekilátunk azt erősíteni. De ebben az a gyönyörű, ha a gyönge pontomat erősítem, akkor a másik két-három területen való erősségeim hihetetlen sok eredményt fognak hozni. Tehát nagyon megéri a gyönge ponton erősíteni. Ez lett volna az első nagy témakör. Há, hogy tanulhatunk, hogyan válhat a növekedésünk lehetőségévé az, hogy vannak élet tapasztalataink. Minden jót neked! Szervusz! Hogyan lehetséges ez? Ha tulajdonképpen Kahneman nevű nagyszerű Nobel-díjas pszichológus. Tulajdonképpen a kutatásokból az derült ki, hogy a realitásnak megfelel, ha megkülönböztetjük magunkban az emlékező ént és a jelenlévő aktuális ént. És hogy az időnk nagy részét nem is az aktuális énünkben töltjük, hanem az emlékezőben. És hogy az emlékező énben való időtöltésünknek a minősége milyen, az nagyban befolyásolja azt, hogy az élet tapasztalatainkból tanulunk-e, és abból valami eredményes vagy elégedett élet tud-e kijönni. Képzeljétek el, olyan kutatásokat végeztek, hogy gyomortükrözésen áteső betegeket kértek meg arra, hogy folyamatosan beszéljenek és számoljanak be arról, hogy éppen most milyen erős fájdalmat éreznek. És akkor ezt kellett mindig, most erős, négyes, ötös, kettő. És a következő derült ki. Képzeljünk el egy olyan beteget, aki átél egy gyomortükrözést, abban van három nagyon erős fájdalmi csúcs. És a nagyon erős fájdalmi csúcs után még vagy 5-6 percig ott turkálnak benne. De ott már nem olyan erős a fájdalom, mert csökken lefelé. A másik kliensnek rövidebb a vizsgálati idő. Összesen két erős fájdalom csúccsal. De az erős második fájdalom csúcs után kisvártatva tulajdonképpen be is fejezik a vizsgálatot. Ha megkérdezzük, hogy melyikük élt át nagyobb fájdalmat, melyikük szenvedett jobban a vizsgálat alatt, te egészen nyilvánvaló, hogy mit fogunk mondani. Az elsőnél hosszabb ideig tartott a vizsgálat, három erős fájdalom csúccsal, hát nyilvánvaló, ezen nincs is mit gondolkodni. Csak hogy az történik, ha megkérdezzük őket egy nap múlva, meg egy hét múlva, akkor pont fordítva fognak válaszolni. Hát ez meg hogy lehet? Ez hogy lehet? Úgy, hogy amikor az aktuális énünkben vagyunk, akkor az, ó, fáj, ó, nagyon fáj, tízes, tíz, tíz, hagyja abba, tíz. Igen ám, de amikor az emlékező énünkben vagyunk, akkor visszaemlékszünk arra, ami történt, és itt egy nagyon érdekes jelenség figyelhető meg, hogyha egy történetnek pozitív a vége, az emlékező én pozitívabban raktározza el azt az eseményt. Tovább kutatták a különbséget az aktuális és az emlékező én működésmódja között, és az derült ki, hogy tulajdonképpen három kulcsa van annak, hogy amikor egy élet eseményemre visszagondolok, vagyis amikor az emlékező én ben vagyok, és tulajdonképpen az határoz meg, ahogy most az emlékeimmel dolgozom. Három kulcsa van annak, hogy valaki az emlékeiből jókat tudjon kihozni, és azok ne... Azt ugye tudjátok, fölismertétek magatokban, hogy folyamatosan van egy belső párbeszédünk. Folyamatosan beszélünk magunkhoz. Megvan ez nektek, ez az élmény? Folyamatosan mondjuk magunknak. Hagy mondjak el egy élményt, egy serdülő lány jött hozzám, gyónni jött, de hát gyónási titkot nem árulok el, csak azt, hogy mit mondott. És a... Várjátok ki a végét. Tehát leült, azt mondja, Én olyan szerencsétlen vagyok, olyan nyomorult vagyok, olyan béna vagyok, mindent elrontok, semmire nem vagyok képes, nem bírok egy normális jegyet, és végül könnyes lett a szeme, hát már mennyire láttam, és már mindenki jár valakivel az osztályban, csak velem nem jár senki. Ugye, most ő melyik énjében volt? Ugye, nyilván a gyónás előhozta belőle, hogy a múltról kell beszámolni, tehát végig az emlékező énben leleckedett, és elég rosszul is érezte magát. És hogy hallottam, azt kérdeztem tőle, te mondd csak, szerinted ez gyónás volt? Hát rám néz, mert csak azért mondom, legnagyobb jó indulatommal, mert szerintem ez nem gyónás, hanem önmagad szidalmazása. A kettő nem ugyanaz. Te eddig csak magadat szíttad, de még gyóni nem gyóntál. A reakció a következő. Elsírta magát, és azt mondja, látsa, ha még gyónni se tudok. Ugye, nagy dolog a tapasztalat, jó szándék kevés. Hát itt akkor valamit csinálni kell egy fordulat. Valami fordulat kell, nincsen fordulat, ebbe fogunk bele süllyedni, főleg ő. Mert én megyek haza, de ő ebbe fog élni. Hát ezt nem hagyom annyiba. Te figyelj csak, van neked okostelefonod, mobilod, valami? Persze, hogy van. Azt szeretném tőled megkérdezni, te körülbelül naponta hányszor mondod azt el, hogy hülye vagyok, meg béna vagyok, meg szerencsétlen, hogy úgyse fog sikerülni, nehogy magatokra vegyétek. Úgyse fog sikerülni, hogy is megbukok, hogy is nem engem választanak, meg hogy is esélytelen, másosokkal szebbek, másosokkal... Ezt körülbelül hányszor mondod el? Elgondolkozz, hát van 50. Nyilván sokkal több, de hát ott... Azt mondta neki, figyelj csak, akkor a következő lenne a javaslatom. Mondd föl az egész repertoárt, mert ne hagyd ki belőle egyetlen ízt vagy színt se, és aztán naponta háromszor kell meghallgatni. Reggel, fölkelés után, valamikor délután, amikor hazaérsz, és este lefekvés előtt. Rám néz, azt mondja, hát hülye vagyok én. És akkor megszületett valami. Azt mondom, na, most értünk egyet egymással. Hát te is azt mondod, nem vagy hülye, én is. Na ez az. Ez az. Mi az, ami az emlékező én szempontjából nagyon jelentős? Az, hogy hogyan emlékezünk a múltbéli eseményekre. És a három kulcs, amit akarok nektek mondani, az első, hogyan fejeződik be egy múltbéli esemény elmondása saját magunk felé, amit néha kimondunk, néha nem. Ha én ugyanis azt mondom, ah, úgyse fog sikerülni, hogy már tegnap is ez történt, meg se bírtam rendesen tanulni, nem vagyok az aktuális énemben. Hát nem is vagyok nyitott semmiféle tapasztalatra. Úgy nevezem ezt a valakit, ez néha olyan, mint egy narrátor, vagy kikiáltó, vagy násznagy, vagy... Ugye, mert az is szok, itt van az ifjú ember, szegény már, mikor megszületett, akkor is inkubátorba rakták, nem véletlen kötődési zavara van, hát aztán ezután már csak az újabb problémák jöttek, nem szoptatta az édesanyja, szegény gyerek, aztán nem született neki testvére, így aztán magányosságba élt ez az ifjú ember, na hát aztán az iskolában is csak megverték itt-ott. Az időnk nagy részét az emlékező énben töltjük, nem az aktuális énben. Ez egyrészt nehezen teszi lehetővé azt, hogy a tapasztalati tanulás köre létrejöjjön, másrészt pedig azt a kérdést veti föl, hogy egy, hogyan fejezzük be a múltbéli eseményeink magunk felé való elmondását? Ha képesek vagyunk pozitív befejezéssel elmondani az életeseményeinket, sokkal jobban vagyunk. Második, ezt itt már el is árultam, ha látjuk a múltunkban a fordulatokat. Igen, iszonyatosan nehéz volt, kétség kívül majdnem beledöglöttem, és akkor odajött hozzám valaki. Emlékszem, hogy jó, alaposan rossz paszban voltam. Mentem egy pszichológus nőhöz, de... Nem kliensként mentem akkor, hanem csak valamit meg akartam vele beszélni, de gondoltam, potyázok, egy kicsit elsírom ott magam. Mondom neki, jaj, de nem megy semmi, és fáradt vagyok. Rám nézett, azt mondja, ó, Feri, menni fog neked. Na, ez egy fordulat. Mert én azt hittem, hogy majd ő megsimogatja a kis buksim, azt mondja, jó van, semmi baj, majd megszeretget. De hogy azt mondta, hogy jó, menni fog ez neked, hirtelen kikerültem ebből a folyamatos mondásból, hogy jó, én ilyen vagyok, és nem megy az élet, és úgyse sikerül. Fordulatok. És a harmadik, az életünk pozitív csúcspontjai. A kutatások szerint, miután az időnk nagy részét az emlékező énben töltjük, ebből az következik, hogy ha saját élettörténetünket úgy mondjuk el magunknak, a napi eseményeket, a délelőtti eseményeket, a ma délutáni történéseinket, hogy abban pozitív befejezés, fordulatok, csúcspont. Na most erre, nézem, mondhatjátok azt, hogy lehet egy szörnyű történetnek pozitív véget adni? Hát ez realitásvesztés. És nem. Hadd mondjam el, hogy miért nem. Képzeljük el, meghal valakinek édesapja, édesanyja. Ugye erre mondjuk, jó, hát itt már vége van. És ez úgy történik meg, hogy mondjuk ti haragban voltatok egymással, nem beszéltetek egymással, fújtatok, és akkor te egyszer csak, hogy hát meghal a szeretted, akkor úgy összeomlasz, hogy oh, és ez már megmásíthatatlan, kijavíthatatlan, végérvényes, vége, vége. Elszúrtam és vége, ezzel nem lehet mit csinálni. Hát ha te ezt így mondod el 40 évig, hát abból életbölcsesség nem nagyon lesz. Ugye fásultság lesz. De azt mondod, hát jó van, hát most már beszélni nem tudok vele, kétség kívül így van, ez egy realitás, így van, meghalt, és én élek, és így, ez most nem megy. Na de kimehetek a sírjához? Ha odaállok a sírjához valamelyik nap, sőt, az is lehet, írok neki egy levelet. Hát miért ne írhatnék neki levelet? Leírom neki azt, hogy először is, hogy miért vagyok rá dühös. Leírod, akkor kimegy belőled a harag, akkor után leírod, hogy miért volt neked fontos, hogy mi hiányzott. Végül természetes módon szokott jönni az, hogy hát önképp azért szeretlek, apa. Ugye valami ez is, mész a levéllel, ott a sír, odarakod, vagy elásod oda. Attól kezdve ez a történet nem azzal fejeződik be, hogy meghalt az apám, és nem tudtam vele kibékülni, hanem azzal, meghalt az apám, ez rettenetes volt, ez volt a mélypont. Egyszer csak eszembe jutott, hogy írok neki egy levelet. Ez a fordulat. Akkor megírtam a levelet, és oda tettem, hát képzeljétek el, most azért is mondtam ezt el, mert ez megtörtént. Jött hozzám valaki, szóval 10 éves kislány voltam, meghalt az apukám, éppen nem voltunk jóba, és aztán magamat vádoltam, neurotikus bűntudat és a többi. Mondtam neki, írjon neki levelet. Azt mondja, ó, hát Feri, nagyobb a baj. Mert ugyanis az történt, hogy engem az édesanyám, hogy kimélyen nem vitt el a temetésre. Úgyhogy, ha valaki nem megy el egy közeli hozzátartozó temetésére, ott nagyobb az esélye, hogy a gyász folyamat bedugul, patológiássá válik. Nagyobb az esély. Tehát a gyerekeket is érdemes elvinni a temetésre. A segíti a gyász folyamatot. De őt éppenséggel, tudatlanságból, de jó szándékkal nem vitték el. Erre azt mondja, hát figyelj csak, akkor eltemetjük még egyszer apukát. És akkor fölvettem a papi ruhát, mindent úgy, hogy kell, kimentünk ő, a férje, meg én. És akkor végigcsináltam egy szertartást, ővelük, sírtunk, olvastunk, imádkoztunk. Megírta a levelet, és megrendítő volt, hogy hirtelen kiderült, hogy hát úgy volt a terv, hogy azt oda teszi ott az urnához, egy picit beássa, de nem hozott ásót. Fogta és a kezével kikapartott a földet, akkor berakta ezt a levelet, és vissza, és na hát akkor ő nagyon sír, de mi is. Megcsinálta, akkor énekeltünk egy utolsót, és képzeljétek el, ahogy az éneknek az utolsó hangja egy, abban a pillanatban fölhangzott egy gyerek sírás, mint az életnek valami hatalmas üzenete. Ez azt jelenti, hogy nem létezik olyan élettörténetünk, amit ne fejezhetnénk be pozitívan. Nincs ilyen élettörténet, mert én fejezem be szabadon az összes történetem. Egyszer lelki gondozó tanárhoz
A következő kérdést intézték. Hát most akkor arra lennénk kíváncsiak, mi leszünk mondjuk kórházi lelki gondozók, ott ülünk a kórházi ágynál, a rákos betegeket kísérünk, hospice osztályon. Na és akkor mondjuk elrontok valamit a beszélgetésben. És gondolom, hogy majd holnap megyek, meg tudom még vele beszélni, és közben meghal. Szóval ezzel mit lehet csinálni? Azt mondja a tanár, ilyen élményem nekem is volt. Nagyon szenvedtem miatta, és egyszer csak, ez a fordulat, és egyszer csak rájöttem, hogy vannak olyan hibáink, amelyeket nem visszafelé, hanem előrefelé javítunk ki. Ez azt jelenti, hogy én ezt a hibát már ezután senkivel nem követem el. És hálás vagyok ennek a betegnek, hogy általa én megtanultam valamit, amit azután sok száz embernél jól fogok tudni csinálni. Ezért már most nem egy katasztrófaként élem meg a hibámat, hanem hálás vagyok azért, hogy valaki részese lehetett annak, hogy én valamit megtanuljak, és utána itt pedig ezt jól fogom csinálni. Tehát minden történetünket mi fejezzük be. Ebben az emlékező énben akárhogy szabadon mondjuk el az életeseményeinket. Megkeresve a csúcspontokat, a pozitív csúcspontokat és a fordulatokat. Ennek sokkal nagyobb a jelentősége, mint gondolnánk. És az a gyönyörűséges benne, hogy miközben egyfelől azt mondjuk, hát ez már múlt, megtörtént, mit lehet ebből tanulni, nem csak beleszenvedni lehet, meg beletörni, és hogy nem így van. Az egyik leghíresebb motivációs tréner a világon, magyarul is megjelentek a könyvei, Tim Robbins. Ő a saját, ismerős neked, a saját életéből elmondja, 10 év körüli kisfiú volt, és... mindjárt még iszom egy kicsit. Átadom magamat a tapasztaló jelenlévő én. Hát ez finom. Azt mondja, 10 év körül kisfiú volt, és nagy szegénységben éltek. Olyan nagy volt a szegénység, hogy nem egyszer nem volt mit enniük. Az édesapja alkoholbeteg volt, aki verbálisan és fizikailag is bántalmazta őket, és tulajdonképpen a következő élet bölcsességgel ajándékozta meg a fiát. Azt mondja, az életben ne is várjunk semmi jót, mert nincs. Ha volna is, nincs ingyen. Ez volt az ő tragikus élet bölcsessége. Ugye a bölcsesség idézőjelben. Képzeljétek el, hálaadás napja volt, és az apa akkor úgy érezte, hogy neki betelt a pohár, itt a feleség, a gyereke, csak nyűgnek van, el kell őket tartani, elege van, és hogy alkoholbetegem, meg 2 bőrönddel elment. Édesanya sír, a kisfiú, azt se tudja, mi az, hogy elment az apa, hogy nem tudja ezt mihez viszont, hogy elment, látom anyám sír, hogy ez hogy lesz, nem is tudja, hogy hogy van. Egyszer csak csöngetnek. Ott áll a szomszéd, tárcos üteménnyel. Azt mondja, jó napot kívánok, elnézést a zavarásért, de hát, hogy hálaadás napja van, és milyenkor mindig sokat sütünk, és tudjuk, hogy maguknak talán ez jó lesne, és hát hoztam egy tárcos sütit, ha elfogadja, akkor odaadnám. Ugye a fiú állott, elfogadja a sütit, hát a bambán, hát éppen moshatja el az apja, most fogja, lerakja, és tovább szomorkodik, hát hogy van így az élet. Egyszer csak eszébe jut, hogy az apja azt mondja, az életből semmi jóra ne számítsunk, de ha van is, az nincs ingyen. És akkor nézi a sütit. Az életben ne számítsunk semmi jóra, és ha van, nincs ingyen. Hát, ez épp ellent mond annak, amit most megél, az eredeti élmény, a tapasztalás, mert különben az emlékezőjén, igen, az élmény, apám is megmondta, csak a nagy nyomja. Egyszer csak több történik annál, mint hogy azt mondja, hogy az apámnak nincsen igaza, mert ez még csak a lázadás. Ugye? Apámnak nincs igaza! Ez még csak a lázadás. Azt mondja, hát ha az apám ebben tévedett, és itt fogom a tálca süteményt, kétség kívül tanúságul annak, hogy az életben ingyen is van jó, akkor én most eldönthetem, hogy úgy élem-e az életemet, ahogy az apám mondta, vagy amit én most megéltem. És ez a 10 éves kisrác, ma világhírű, azt mondja, ott eldöntöttem 10 éves fejjel, hogy én erre az élet tapasztalatomra építem az életem. A sütisre. Erre. Mert szabad vagyok, hogy melyik tapasztalatra építem az életem. Építhetem arra, hogy 10 éves voltam, elhagyott az apám, itt van a násznagy. 10 éves voltam, az apám elhagyott, azóta az élet szürkévé vált, nincs is benne semmi jó, vagy ha van drága, és... És tudjátok, mit csinált ez a kis srác? 11 éves volt, jött hálaadás napja. Szóval, hogy? Hát én nekem elemi élményem van arról, hogy tálca süti, hogy nekem az mit jelentett. Hát ez az életemet adta, megváltoztatta az életem. Akkora fordulat volt, de csúcspont. Na akkor azt mondja, én elviszek tálca sütit 4 szomszédnak. Következő évben 8 szomszéd. Következő évben azt mondja, hogy hát egyedül ennyit nem csinálok. Hát mennyi sütit csinálok, ha beledöglök, hogy hajnalba kezdek, akkor se végzek. Szól a haveroknak. Szóval csináljunk már sütit, mekkora buli, bemegyünk, és ismerkedünk, meg örülnek nekünk, meg nem tudom, milyen jó buli. 16 család, 32, eltelik néhány évtized, több kontinens, rengeteg ország, karitatív szervezet. Mindez abból, hogy 10 évesen valaki fölismeri azt a szabadságát, hogy szabadon dönthetem el, hogy melyik tapasztalatomra építem az életem. És látjátok, hogy ez nem azt jelenti, hogy valami kincstári optimizmussal realitás vesztésbe hullok. Mert éppenséggel azt mondja, hogy igen, nekem mekkora segítség volt az a süti, és tudom, hogy az a realitás, hogy mások éheznek. Ezért tehát én most elmegyek hozzájuk. Tehát ez nem realitás vesztés. Akkor tud az életünk növekedni, élettapasztalat, életbölcsesség, hogy ha fölismerjük azt a szabadságunkat, hogy mi döntünk, hogy mely tapasztalatokra építjük az életünket. Hát ez olyan fölszabadító számomra, hogy már ezért érdemes volt eljönni. És most elmondtam, és nem csak magamnak mondom, hanem most itt vagytok. És azt hiszem, hogy be kell fejezni, mert 10 perc múlva itt óra lesz. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.